Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Bernhard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Kis csökkenés látszik a BUX Indexnél, ez most 0,2%-ot jelent. Kissé 44.500 pont alá bukott jelenleg az index. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, mert az OTP Bank 0,5%-os esést mutat. Ez 13.860 forinton született az utolsó kötés. A MOL-nál szintén látszik egy pici mínusz, 0,1%, 2242 forintra. Közben a Richter Magyar Telekom párosa kis emelkedés mutat, egyelőre 0,1%-ot a gyógyszergyártó papírja, 8570 forintra emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1 forinttal 419 forintra drágult, ez 0,2%-ot jelent. Vezető nyugat-európai részvénypiacokon azért inkább borongós a hangulat, a tegnap esti amerikai eladási hullám átgyűrűzött Ázsiára, most pedig az európai piacokra is, de ez ugye egyelőre nem markáns, és hát a részben ezzel függ össze, hogy ezért a BUX Index is egy pici mínusz mutat.
Forint mozdult valamerre?
A forint most ugye néhány perce jelent meg a magyar inflációs adat, ez 5,1%-os éves alapú drágulást jelent, és ez az adat egy picivel magasabb, mint a portfólió konszenzusa, de összességében a forintnál nem látunk erre most egyelőre markáns reakciót. Kora reggel 358 környékén járt az euróval szembeni jegyzés, most nagyjából 20 fillérrel járunk feljebb. Az utóbbi napoknak a mozgását látva pedig úgy tűnik, hogy ez a 357-50 körüli zóna, ez egyelőre megállt, parancsolta a forint menetelésének, de nincs belőle érdemi visszagyengülés. A dollár-forint jegyzések pedig jelenleg 295 forint 30 fillér környékén áldogálnak a bankközi piacon.
Köszönöm szépen, Bernhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Richter továbbra is közepes, egyszámjegyű, 5% alatti árbevétel növekedést vár az év egészére, hangzott el az idei első negyedévi adatokat ismertető tájékoztatón. Sipos Ildika összefoglalója.
Csökkent az árbevételünk az első negyed évben a tavalyi rekord évhez képest. Ez a fejlemény legfeljebb azokat lepte meg, akik nem hitték el nekem, hogy a gyógyszeripar egyáltalán nem kerül előnyös helyzetbe a világjárvány következtében. Tavaly első negyed évben még nagyon jellemző volt egy felhalmozási célú, készletépítési célú vásárlás, főleg márciusban. Az idén egyáltalán nem volt ilyen. Ráadásul az influenza szezon is elmaradt, ami egy üdvös dolog. Távolságtartás, a maszkviselés, a higiéniai szabályok oda vezettek, hogy gyakorlatilag nem volt influenza járvány se nálunk, se máshol. Ez a gyógyszerforgalomra éppen hogy negatívan hatott. Emellett nekünk nagyon kedvezőtlen tendencia a rubel további leértékelődése az elmúlt egy évben, tehát összességében ez vezetett oda, hogy még forintban is kicsit csökkent az árbevételünk. Üzemi eredményünk, az eredményességünk nem változott jelentősen, 27 milliárd forint körül állt meg, és ennek az is az oka, hogy költségek oldalán valamennyit tudtunk. Részben a járvány kapcsán, részben pedig a egyéb intézkedéseinkkel kontroll alatt tartani a kiadásainkat.
Melyek voltak azok a termékek, amelyek húzták az árbevételt?
A járvány ellenére és a promóciós lehetőségek korlátozottsága ellenére nagyon jól mentek a kiemelt, magas hozzáadott értékű specializált termékeink, Amerikában a Vraylar, Európában a meddőségkezelését szolgáló Benfula, a csontritkulás elleni terróza készítményünk, tehát itt azért kétszámjegyű növekedés tudott folytatódni. Ami ellenféllel találkozott, az alapellátáshoz kapcsolódó portfólió volt elsősorban.
Földrajzi szempontból mely régiókban, mely országokban teljesített jól a Richter?
Az orosz piacon jelentős volt a visszaesés, ez a magas bázisnak és a rubelnek együttesen tudható be. Az influenza járványt még harmadikként érdemes sorolni. Ehhez képest nyugatabbra elég szépen tartottuk magunkat, továbbra is az Egyesült Államok a legnagyobb piacunk. Európai uniós országok piacok nagyjából stabilak maradtak, miközben Latin-Amerikában jelentősen tudtunk növekedni. Ez annak is köszönhető egyébként, hogy most először mutattuk ki a számainkban a nemrégiben akvirált Evra fogamzásgátló tapaszt. Ennek a latin-amerikai forgalma elég jelentős, és ez vezetett oda, hogy a latin-amerikai árbevételünk tavaly első évhez képest meg tudottuk menni.
Milyen várakozásai vannak a Richternek erre az évre?
Nem változott a képünk arról, hogy az idei évben mire lehetünk képesek. Közepes egyszámegyű növekedést szerintem el fogunk tudni érni. Lefelé mutató kockázatok vannak kétség kívül, viszont szisztematikusan hajtjuk végre a stratégiánkat. Két új innovatív termék indítása várható ebben az évben nőgyászati területen, tehát úgy gondolom, hogy az első negyedéves eredményeink semmilyen aggodalomra nem adnak okot azzal kapcsolatban, hogy az éves terveink, tehát az éves céljainkat el ne tudnánk érni.
Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem csak a balatoni régió, hanem a Tiszató környéke is egyre népszerűbb belföldi turisztikai célpont. Az Alföld északi részén található tavat tavaly nyáron kétszer annyi kerékpáros turista kereste fel, mint korábban, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Prinzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvány kuratóriumi elnöke.
Hogy lehet elvinni az embereket máshova is, mint például a Balaton? Mert azt szoktuk meg, hogyha nyár, akkor Balaton. Balatoni nyár. Ez összekapcsolódik.
Amióta működik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, azóta egy picit pontosabban látjuk azt, hogy hogyan mozognak a vendégek belföldről belföldre. Igaz, az ENTAK működésének az első éve sajnos pont a 2020 volt, amiből ugye még messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de ugyanakkor az látszik, hogy más desztinációk is nagyon erősek. Tehát például a Debrecen-Hortobáj-Tiszató desztináció, vagy a Dunakanyar, vagy a Pécs-Villány, ezek is rengeteg vendéget vonzanak, és mi nyilván a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi kampányaihoz illeszkedve, azokat támogatva, ugyanazt képviseljük, hogy ne csak a Balatonhoz menjenek a vendégek, hanem látogassák meg Magyarország másik 10 térségi desztinációját, töltsenek ott is időt, fedezzék föl az ott található értékeket is.
De kapnak
ezeket
az emberek?
Kampányok formájában tudjuk megtenni. Vannak print kampányaink, vannak online kampányaink, sőt a fiatalabb generáció számára YouTube, illetve Instagram kampányokkal is operálunk.
El tudják magyarázni az embereknek, hogy mi az az élmény, amit ebben a 10 desztinációban kaphatnak? Mert a Balatont azt nagyjából tudjuk, szeretjük, nem szeretjük. Lángos, hek, víz. Van, amit imádunk benne, van, amit kevésbé imádunk benne. De a Tiszatót, azt például kevésbé ismerik az emberek, azt képzelem.
Ez egyre inkább nem így van. Ez részben a fejlesztéseknek köszönhető, részben annak, hogy az emberek éppen hogy a minőséget, illetve a nyugodtabb pihenésnek a lehetőségét, meg helyenként ugye az autentikus élményeket keresik. Ezért adott esetben olyan térségek, olyan desztinációk irányába is elindulnak, amelyeket korábban talán nem is ismertek, vagy keveset tudtak róla. Csak hogy mondjuk maradjunk a Tiszatónál, ugye a mi gyerekkorunkban még kiskörei víztározónak hívták, azóta egy nagyon komoly márkaépítési folyamatnak az eredményeképpen egy turisztikai desztinációvá vált, ami ráadásul egyébként most már nem csak Magyarországról látható, hanem a szomszédos országokból is. De ehhez az kellett, hogy Poroszlón épüljön meg az ökocentrum, ehhez az kellett, hogy Tiszafüred és Poroszló között kerüljön befejezésre a kerékpárút az utolsó 8 kilométerrel, hogy körbe biciklizhető legyen a tó.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A következő negyed órában is kapcsoljuk majd tőzsdei szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi munkakörnyezetbe. Vannak olyan munkakörök, amelyekben a munkáltató kérheti a védettségi igazolás felmutatását, függetlenül attól, hogy továbbra sem kötelező a koronavírus elleni védőoltás, mondta az Inforádiónak a Réti Vár Szegély és Társai ügyvédi iroda, PVC Legal szakértő ügyvédje. Sipos Ildikó kérdezte Szűcs Lászlót.
Hogyha a piaci gyakorlatot nézném, akkor alapvetően az a válaszom, hogy igen, most már egyre több munkáltató érdeklődik a munkavállalói felől, hogy rendelkezik-e védettségi igazolvánnyal vagy nem. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ahhoz, hogy ezt a személyes adatot a munkáltató nyilvántartsa, illetve ahhoz, hogy erre alapítva intézkedéseket tudjon tenni, fontos feltételeknek kell megfelelnie. Ugye itt menjünk vissza a munkatörvénykönyvének azon szabályára, hogy milyen adatot kérhet a munkáltató a munkavállalójától. A munkatörvénykönyve azt tartalmazza, hogy olyan adatokat kérhet, amely többek között a munkaviszony létesítése vagy teljesítése szempontjából lényeges adatnak minősül. A jogszabály nem tartalmazza, hogy mi minősül lényeges adatnak, viszont a munkaegészségügyi feltételek betartása, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítása, azok olyan elengedhetetlen elemei a munkaviszonynak, amelyre tekintettel a munkáltató kérhet adatokat, és ebből eredően a védettséggel kapcsolatos adat az ebből a szempontból egy kérhető adatnak minősül. Szintén előfordulhat, hogy a munkáltató bizonyos intézkedéseket akar bevezetni, tehát például nagyon sok munkavállaló dolgozik még home office-ba, és szeretné a munkáltató, hogy fokozatosan visszatérjenek a munkavégzésnek a helyére, és annak érdekében, hogy ezt az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet továbbra is tudja biztosítani az irodákban, a munkavégzésnek a helyén, szükségesnek látja, hogy ezt az adatot megismerje.
Tud esetleg mondani konkrét munkakörülményt, munkavégzést vagy munkakört, ahol ez a feltétel megvalósulhat?
Természetesen, tehát például ide tartozhatnak azok a munkakörök, ahol nagyon magas a kontaktszám egy adott munkavállaló esetében, tehát ahol például a munkavállaló nagyon sok ügyféllel, vagy nagyon sok egyéb munkavállalóval dolgozik együtt, például egy nagy légtérben sok munkavállaló dolgozik. Az ilyen munkakörök esetében mondhatjuk úgy, hogy alapfeltétel az, hogy rendelkezzen a munkáltató a védettséggel kapcsolatos információval.
Tulajdonképpen ez egyben azt is jelenti, hogy ezekben a szituációkban, hogyha a védettségigazolványt elkérheti a munkáltató, akkor ez egyfajta kötelezettséget is jelent, hogy a munkavállaló beoltsa magát, hiszen ugye védettségigazolvány nincsen oltás nélkül.
Ugye itt azért el kell választani azt a körülményt, hogy a munkavállaló eldöntse, hogy be van-e oltva, vagy nincs, illetve azt, hogy ha már be van oltva, akkor erről a körülményről a munkáltató tájékoztatja, vagy nem. Az első kérdéskörre egyértelműen az a válasz, hogy továbbra sem kötelezheti a munkáltató arra a munkavállalót, hogy oltsa be magát. Ezt akkor sem teheti meg, ha egyébként a munkakör indokolja. A második kérdéskör az az, hogy kérhet-e információt arról, hogy be van-e oltva vagy nincs. Itt viszont már egyértelműen az a szabályozás, hogy igen, meghatározott feltételek fennállása esetében kérhet, és amennyiben ezt egyébként jogszerűen teszi a munkáltató, akkor a munkavállaló erre a kérdésre köteles válaszolni.
Szűcs Lászlót, a Réti Vár Szegély és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elmúlt hetekben jól haladtak a gazdálkodók a kukorica, a napraforgó és a tavaszi gabonák vetésével, így sikerült behozni a hideg tavasz miatti lemaradást, mondta a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Petőházi Tamást.
Elég jó időben hamar el tudtuk kezdeni a tavaszi munkákat, és el is kezdtük. Voltak benne párnapos, csapadékos rálások, de azt tudom mondani, hogy jól haladunk. Még nem melegedett föl annyira az idő, hogy komoly késéseknek lehetne mondani, ami még el nem végzett munkákat. Jelenleg, vagy a múlt heti adatok alapján azt tudjuk mondani, hogy körülbelül egy 200 000 hektárnyi kukorica vár még vetésre. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió hektáron fogunk kukoricát termeszteni, és hát gyakorlatilag az egy ötöde egy ilyen 15-20%-a lehet még hátra, de ugye az elmúlt napok csapadékmentes időjárását ahogy nézzük, ebben jelentősen előre haladhattak már a kollégák. A másik nagy növényünk a napraforgó, amiben 650 ezer hektárt szeretnénk elvetni, ebből egy olyan 50 ezer hektárnyi vetése lehet még hátra. Tehát azt lehet mondani, hogy az időjárásnak megfelelően és a talajhőmérsékleteknek megfelelően jól állunk a tavaszi munkákkal. Két kisebb növényünk van, ami még nek a vetése folyamatban van, de már a szójából is elvetették az több mint 50%-át a szójának. Ugye ebből 60 ezer hektár körül tervezünk termeszteni az idén, és még a cirok vetése van hátra, de ugye eleve a ciroka egy Afrikából származó növény, ezért ő magasabb talajhőmérsékletbe szereti, ha vetik, úgyhogy nincsen elkésve a repcevetés.
A tavaszi vetésű gabonával hogy állnak a gazdálkodók? Ennek elvetésében szintén nincsen már késés, be tudták hozni április közepe óta a lemaradást?
A tavaszi vetésű gabonákat már március-április közepéig sikerült elvetni, amit terveztünk. Ez nem jelentős mennyiség. Ugye itt a tavaszi árpáról beszélünk, ami legnagyobb terület. Tehát ugye van egy régi mondás, hogy április járba maradjon a zsákba, de mivel száraz volt a márciusi hónap, ennek következtében a kollégák el tudták vetni időben márciusban a tavaszi árpákat, és Magyarországon van már egy jelenség, ugye a nem nagy hideg telek miatt, hogy vannak olyan termelők, akik már ősszel, tél elején elvetik a tavaszi árpákat, mert hát nincs kemény tél Magyarországon, és így is át tud telelni.
Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének adatai szerint a késedelmes fizetések aránya a duplájára nőtt tavaly évvége óta, ez pedig jövőre akár cégbedőléseket is elindíthat. Sipasi Ildikó összefoglalója.
Egyre több építőipari cég csúszik meg a kifizetésekkel a pandémia hatására. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének adatai szerint a késedelmes fizetések aránya a duplájára nőtt tavaly évvége óta, mondta az Inforádiónak az Évosz elnöke.
Átlagos fizetési határidő az 30 nap szokott lenni, és minden olyan kifizetést, ami ezután történik, az már ugye késedelmes fizetésnek minősítjük, és a megkérdezett cégek azt mondják, hogy 8%-a a számláknak, számla értékeknek az késedelmesen került kifizetésre. Ez körülbelül duplája annak, mint ami a múlt év végén volt.
Kói László elmondta, hogy 2020 év végén a lánctartozás mértéke még csak 100 milliárd forint körül alakult. Ezt a cégek még tudták kezelni. Idén azonban már 180-200 milliárd forintot kell lánctartozásként elkönyvelni.
A késedelmes fizetésekben, ha nincs javulás, akkor az év végéig ez akár a 360 milliárd forintot is elérheti, és ezeknek a fele az olyan-olyan nagyon későn szokott kifizetésre kerül, hogy az már gondot okoz, amikor a kivitelezőnek kell az alvállalkozóját kifizetni, vagy az anyagipart kifizetni, és ennek a fele körülbelül 180-200 milliárd forint, az bekerülhet a lánctartozásba, hogyha nem javul a fizetési fegyelem.
Kói László kifejtette, hogy a lánctartozások szempontjából a csúcsot a 10 évvel ezelőtti pénzpiaci válság idején szenvedték el az ágazatban.
A rekordösszeg az a gazdasági válság idején volt, 2008 és 2013 között, amikor 400 milliárd forintos nagyságrendű volt az építőipari lánctartozásba bekerült összeg. Első lépésben pénzügyi problémákat jelenthet vállalkozásoknál, a hitelképességüknek a romlását jelentheti, és ha ez tartós maradna, és 2022-ben is ez a fizetési fegyelem ugyanilyen rossz lenne, akkor igen, előfordulhat, hogy olyan nehéz pénzügyi helyzetbe kerülnek egyes vállalkozások, hogy akár felszámolás lehet a következménye.
Az Évosz felmérései szerint a több mint egy éve tartó járványhelyzetnek ugyanakkor vannak pozitív hatásai is az építőkben, építőiparban. Bővült a cégeknél az informatikai eszközök használata a napi munkavégzésben, javult az irányítás és a munkaszervezés hatékonysága.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Weinhard Attila, a portfólió elemzője. Van változás a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Igen, van változás, egyre borúsabb a hangulata a budapesti értéktőzsdén is, ahogy egyébként a vezető nyugat-európai részvénypiacokon is ezt látjuk. Itthon az OTP Bank továbbra is 0,5%-os mínuszban jár, 13.855 forinton, de most a Richter is 0,7%-os esésbe váltott. Kezdetben a gyógyszergyártó még kicsit emelkedni tudott a nyitást követő percekben, most 8.505 forinton jár a kötés. A MOL szintén már mínuszban van, 0,5%-os ennek a mértéke, 2232 forinton kereskedtek vele utoljára. Magyar Telekom pedig a kezdeti emelkedés után most stagnál, 418 forinton.
Forint hol áll?
A forintra ez a vártnál kicsit magasabb, 5,1%-os inflációs adat gyengítő hatással járt. Most 358 forint 70 fillér környékén járnak az euróval szembeni jegyzések. Ugye befektetői szempontból ez a friss inflációs adat ugye azt üzeni, hogy egy nagyon laza monetáris politika mellett felpörgött az infláció, ez pedig természetesen rontja a forintnak a vonzerejét, ezzel függ össze jelenleg ez a reggeli forintgyengülés, illetve technikai hatásokkal is, fontos technikai szintek környékén toporgott az árfolyam mind az euróval, mind a dollárral szemben az utóbbi napokban, így ebből most a gyengülés irányába mozdult el. A dollár-forint jegyzések jelenleg 295 forint 50 fillér környékén ingadoznak a bankközi piacon.
Köszönöm szépen, Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.